Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 138. Zsoltárunkat énekeljük fönnállva, a 138. Zsoltárunk első versét. Dicsér téged teljes szívem, én Istenem, hirdetem neved. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 358. dicséretünket lapozzuk föl, 358. dicséretünket, és énekeljük el mind a 8 versével, a Krisztus mennybe felméne, hogy nékünk helyet szerzene.
Oh,
ünnepi istentiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Hajtsuk meg fejünket, testvéreim, és imádkozzunk. Köszönjük néked, drága mennyei Krisztusunk, hogy eljöttél erre a földre annak idején. Köszönjük, hogy ott Betlehemben megszülettél Szűz Máriától, végigjártad utadat. Köszönjük néked a sok szenvedést és halálodat, ami életed végén történt, a Golgotán, a keresztfán. És köszönjük néked, hogy harmadnapra föltámadtál. Áldunk megjelenéseidért, amellyel biztosítottad a tanítványaidat, hogy élsz, és köszönjük néked, hogy végre összegyűjtötted őket azon a bizonyos hegyen, és onnét szemük láttára visszatértél oda, ahonnan jöttél. Nem kevésbé csodálatos volt visszatérésed, mint földre szállásod. És köszönjük néked, hogy noha befogott a felhő téged, és nem láthattak tovább a tieid, köszönjük, hogy mégis kijelentetted magad dicsőségedben, hogy a néped mindenkor láthasson téged, tudhassa, hogy ki az ő Krisztusa. Köszönjük néked, hogy ez az ige, a kijelentés ma is megszólalhat közöttünk, és kérünk is, hogy szólaljon meg, láttasd velünk a te dicsőségedet, Úr Jézus. És add, hogy szívünk felvidámuljon, megvigasztalódjon, betölthesse a hála, és betölthesse az előtted való hódolat, a te szereteted, a rólad való bizonyságtétel iránti vágyakozás. Kérünk, hogy lelkeddel légy most velünk, Jézusunk, és áld meg ezt az Isten tiszteletünket. Amen. Kedves testvérek, János apostolnak mennyei jelenésekről írt könyvéből olvassuk Isten igéjét, az 5. részből, az 5. rész 6. versétől a fejezet végéig. Tehát jelenések könyve 5. része 6. versétől a fejezet végéig így szól hozzánk Isten írott igéje. És láték a királyi szék és a négy élőlény között és a vének között egy bárányt állni, mint egy megölöttet. 7 szarva és 7 szeme volt, ami az Istennek 7 lelke, mely elküldezett az egész földre, és eljött, és elvette a könyvet a királyi trónon ülőnek jobb kezéből. És mikor elvevi a könyvet, a 4 élőlény és a 24 vén leborult a bárány előtt, mindegyiknél hárfák és aranypoharak lévén, jó illatokkal tele, mik a szentek imádságai. És éneklének új éneket mondván, méltó vagy, hogy elvedd a könyvet, és megnyisd annak pecséteit, mert megölettél, és megváltottál minket Istennek a te véred által, minden ágazatból, és nyelvből, és népből, és nemzetből, és tettél minket, ami Istenünknek királyokká és papokká, és uralkodunk a földön. És látám és hallám a királyi trón, az élő lények és a vének körül sok angyalnak szavát, és az ő számuk 10 000-szer 10 000 és 1 000-szer 1 000 volt. Nagy szóval ezt mondván, méltó a megöletett bárány, hogy vegyen erőt, és gazdagságot, és bölcsességet, és hatalmasságot, és tisztességet, és dicsőséget, és áldást. Sőt, hallám, hogy minden teremtett lény, mely van a mennyben, és a földön, és a föld alatt, és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondja vala, a királyi trónon ülőnek, és a báránynak áldás, és tisztesség, és dicsőség, és hatalom örökkön örökké. És a 4 élőlény ezt mondá, ámen. És a 24 vél leborult, és imádta az örökkön örökké élőt. Kedves testvéreim, az Úr Jézus történelmi mennybe menetelére emlékezünk ezen a napon. Tehát nem egy mitoszra, nem egy legendára, nem egy mesére, hanem egy történelmi eseményre. Azt olvassuk a történeti beszámolókban, hogy a feltámadása után 40 napig még megjelent tanítványainak, és biztosította őket arról, hogy él. Majd a megjelenéseit azzal zárta le, hogy nyilvánosan mennybe ment, visszatért az Atya dicsőségébe tanítványai köréből. Pál volt az utolsó, akinek megjelent, de már nem úgy, mint ahogy a tanítványoknak, ő már csak Jézusnak a dicsőségét, a fényét, a ragyogását látta. Legközelebb az írás szerint, ahogy tudjátok is, ilyen feltámadott, dicsőült testben, majd a második eljövetelekor fog Jézus megjelenni. Amint láttátok elmenni, úgy látjátok majd visszatérni, mondták az angyalok a mennybe révedő tanítványoknak. Nos, az a valaki, aki akkor és ott mennybe ment, és a tanítványai szeme elől felhő takarta el, ami Isten dicsőségét jelképezi. Nos, ugyanaz a Jézus később megengedte Jánosnak, az ő kedves tanítványának, hogy Patmosz szigetére száműzve meglássa azt a dicsőséget, amibe belépett. Amikor a felhő elfogta itt a szemük elől, a másik oldalon már nem tudták, hogy mi várja őt, ám Jézus megengedte, hogy meglássa János apostol, hogy mit van a felhő túloldalán. És Jánosnak megadatott, hogy bepillantson így az Istennek a tróntermébe, és láthatta ott Jézust. Látta, hogy mit tesz, miben részesül, megértette, hogy miért részesül abban, és nagyon fontos volt, hogy János mindezeket le is írta, és így módon tudatta a keresztjénekkel, tudatta velünk is, hogy mi is tudhassuk, és így gondoljunk Jézusra, ennek megfelelően viszonyuljunk hozzá, és így is hirdessük. Hát arra hívnálak ma este benneteket, hogy nézzünk át a felhőn, ami elfogja őt a szemünk előtt, és a kijelentés alapján az ebbe vetett hit szemeivel lássuk az Úr Jézusnak a fenségét, lássuk az ő dicsőségét, megváltó úrunknak a fölfoghatatlan és mindenhez hasonlíthatatlan ragyogását. Lássuk először is, hogy ettől a mennyben ment Jézustól függ a világtörténelem, aztán majd lássuk másodszor, hogy ő a világtörténelem egyedüli megváltója, és végül szembesüljünk azzal, hogy ő az imádatunknak a tárgya. Tehát először is azt vegyük szemügyre, hogy a mennybe ment Jézustól függ a világtörténelem alakulása. János apostol itt a negyedik részben megláthatja Isten trónját, ahonnan a teremtő Isten az egész teremtett világot, a láthatókat, láthatatlanokat irányítja, a hozzá közel álló mennyei lények szüntelen imádatától övezve. Az ő kezében vett észre János egy tekercset, ami 7 pecséttel volt lezárva, és a későbbiekből aztán kiderül, hogy ez a tekercs, amit ez a 7 pecsét lezár, ez tulajdonképpen a világtörténelem egyes periódusainak az eseményeit tartalmazza. Ahogy olvassuk itt a következő fejezetekben, amikor feltöretnek a pecsétek, akkor a földi teremtett világban újabb és újabb történések mennek végbe. Az Isten által meghatározott események közepette pedig a történelem, a földi világ történelem, a mi történelmünk, amiben mi is benne vagyunk, halad a végkifejlet felé, halad az utolsó ítélet, a teljes megégés, illetve az újjáteremtés felé. És itt van az első dolog, amit észrevesz János is, meg nekünk is észre kell venni. Tudnélik, a mennybe ment Jézus Krisztus az, aki méltó arra, hogy ennek a könyvtekercsnek a pecséteit feltörje. És így tulajdonképpen, amit Isten elhatározott, azokat az esemény sorokat, az újabb és újabb történelmi eseményeket ő maga indítja be. Azt látjuk itt ebben a valószínűleg általatok jól ismert részben, hogy előbb egy kicsit keresik azt a valakit, aki méltó e könyvtekercs pecséteinek a feltörésére. Ki az, aki méltó rá? Ki az, aki méltó rá? És nincs senki, és ezen elkezd János sírni, és akkor lép oda egyvén, és mondja neki, hogy ne sírj, mert győzött a Júda törzséből való oroszlán, és ő méltó, hogy feltörje a pecsétet. És akkor megjelenik a Júda törzséből való oroszlán, és úgy látja őt János, mint egy báránykát, mégpedig mint egy frissen megölt báránykát, így áll az eredeti szövegbe. És ő méltó arra, hogy azt a könyvtekercset a kezébe vegye, sőt arra is, hogy a pecséteket egymás után feltörje, és a földi világ történelmét, hogy így mondjam, irányítsa ezáltal, és befolyásolja a dolgok menetét. Szóval ő törheti fel a pecséteket, és ő az, aki az egyes Isten által meghatározott esemény sorokat beindítja a teremtett világban, amely esemény sorok végül majd a Jézus visszajövetelénél teljesednek ki, illetve a világ újjáteremtésébe, Isten országának a megvalósításába. Ez a dolog, hogy Jézus méltó erre, hogy tudnilik, feltörje a pecséteket, és az ő kezében van a világtörténelem alakulása, ez mutatja az ő mérhetetlen fenségét. Ez mutatja az ő mérhetetlen fenségét. Az is mutatja, persze, nem tudok minden részletről beszélni, de megjelzem, hogy az is mutatja, hogy ez a Jézus, aki ott van, ugye azt olvassuk itt, hogy 7 szeme van, ami az Istennek a 7 lelke, amely elküldetett az egész földre, vagyis ő bírja Istennek a szent lelkét is. Vagyis ott van, tulajdonképpen ott van az Atya is, a trónon, ott van előtte a bárány, és ott van velük a Szentlélek Isten. És van köztük, ahogy megfigyeljük itt, egy ilyen munkamegosztás. Az Atya elgondolta, hogy fog a világ történelme véghez menni. Ott áll az Úr Jézus, aki ezt kivitelezi tulajdonképpen azáltal, hogy feltöri a pecséteket, és ott van a lélek, aki az egész folyamat felett, vagy megvalósulás felett, hogy így mondjam, őrködik. Egy hasonló ilyen munkamegosztás figyelhető meg a teremtésnél is, mert Isten az, aki elgondolja és szól, de a szó már maga Jézus, az ige, aki által megvalósul, amit Isten elgondolt, és a lélek pedig ott lebeg a vizek fölött, mint egy őrködve az egész folyamatnak a lefolyása fölött. Tehát nem csak a teremtéskor volt ez a fajta munkamegosztás, hanem itt is a világ történelemnek az alakulása fölött is ugyanez a munkamegosztás. Az Atya eltervezte, a bárány kivitelezi, megvalósítja, a Szentlélek isteni ereje pedig ott törködik a megvalósulás felett. A teremtett világ ezek szerint nem a véletlenek játékszere, nem a sors játékszere, nem is az ember kezében van a világ sorsa, nem politikusok, nem nagypolitikusok, nem világhatalmak vezetőinek, nem titkos társaságoknak a kezében van a világ sorsa, nem is valami világszellem, állítólagos világszellem megvalósulási folyamata, a világ történelem, hanem a személyes Isten, az Atya akarata, a Fiú megvalósítás és a Szentlélek felügyelete szerint folynak az események a végkifejlet felé. Nem egy fölfele fejlődés van, nem egy egyre magasabb szintre lépés van a világ történelemben, hogy hiszik manapság jobboldaliak, baloldaliak, mindenki ugyanezt hiszi, mert mindenki Hegeli János ebből a szempontból, nem fejlődés van, hanem haladás van az alfa ponttól, a teremtéstől az omega pontig. És ebben az egész dologban Istennek az akarata érvényesül, Krisztus kivitelezésével és a Szentlélek felügyeletével. Nem a szép új világ felé haladunk, most így mondom, amely ebből a mostani világból fejlődik ki, hanem haladunk abba az irányba, hogy Jézus visszajön, ítél élőket és holtakat, és aztán új eget és új földet alkot, melyben igazság lesz, és minden összhangban lesz Istennel. Isten lesz minden mindenekben. És ebben az egész folyamatban, ha belegondoltok, most újra gondoljatok bele, az isteni világterv megvalósulásának a folyamatában kulcsszereplő a názáreti Jézus. Az, aki Szűz Máriától emberi természetet vett fel, ott függött a keresztfán, meghalt, eltemették, harmadnapra feltámadt, aztán fölment a mennybe, ahonnan idejött közénk előbb. Tőle függ, hogy így mondjam, a világ történelme, annak a világnak a történelme, amelyben benne élünk, mert az ő kezében van a tekercs, és ő töri fel a tekercsen a pecséteket. És történik, aminek történnie kell az Isten akarata előtt, szerint a Szentléleknek az ellenőrzésével. Ez igaz globálisan is, igaz lokálisan is, igaz mindenkire, és igaz rám is, meg rátok is. Az életünk is az Istennek a kezében van, a tervei szerint alakul. Jézus Krisztus az, aki megvalósítja az atyának a ránk vonatkozó akaratát, és a Szentlélek az, aki ott őrködik fölöttünk, hogy az történjen, aminek történnie kell szépen. Csodálatos ez a tudás egyébként, nagyon vigasztaló ez a tudás számunkra. Nagyon vigasztaló. Akármi történik, akár jó dolog történik, akár rossz dolog történik, olyan csodálatos, hogy Jézus ott áll, és egymás után feltöri a pecséteket, hogy így mondjam, ami a mi életünkre is vonatkozó tervet lepecsételi, és viszi a mi életünket is az isteni végcél felé. Mindenkivel így van. Az Úr Jézus ott állt Pilátussal, aki a keresztre feszítésében kulcsszerepet játszott, és azt találta mondani Jézusnak, hogy nekem hatalmam van arra, hogy megfeszítselek, és hatalmam van arra, hogy bocsánat, hogy szabadon bocsássalak. Mire Jézus azt mondta neki, hogy semmi hatalmad nem volna rajtam, hanem adatott volna neked. Jézus relativizált, testvérek, minden földi hatalmasságot, minden földi, a felsoroltakat, a fel nem soroltakat, és helyre utasít minden elbizakodott világi hatalmat, mint Pilátust is. Nem lehet azt mondani, hogy Isten elveszítette volna, akár a fiú, akár a szentek, elveszítette volna a teremtett világ feletti kontrollt, és most már nem tudja irányítani, elszabadultak a dolgok. Ezt nem lehet mondani. Isten eltervezte a dolgokat, Júda oroszlánja, a frissen megölt bárány ott áll, töri föl a pecséteket, amikor eljön az idő, és a Szentlélek pedig őrködik a megvalósulás fölött. És a kulcsszereplő ebbe az egészbe, a középső szereplő, az Úr Jézus, aki méltó erre a szerepre. Méltó erre a szerepre. Ő a világtörténelem alakítója. Azt hiszem, hogy János így látta, és nem véletlen, hogy tovább lép, és rámutat arra, hogy ugyanakkor ez a Jézus a világ egyedüli megváltója. Ez a második pont, amiről szeretnék egy kicsit beszélni. A mennybe ment Jézus tehát az Isten báránya, akit úgy lát meg Jézus, ahogy utaltam is rá, mint egy frissen megölt áldozati báránykát. Olyan furcsa ez a kettőség, erről már talán egyszer beszéltünk, hogy ő a Júda oroszlánja, és ugyanakkor egy frissen megölt bárányka. Végtelen hatalom és végtelen gyengeség egy személybe összpontosul. Félreérthetetlenek voltak Jézusnak a sebei, amiket a földön is láthatott János, és látták a többiek is, mert megmutatta nekik, amikor föltámadt, nézzétek meg, mondta, a kezem, lábam, oldalam, Tamásnak, gyere ide, aztán tedd bele az ujjaidat, lássátok, valódi test, nem egy szellem vagyok, hanem a szellemnek nincs teste, nekem van. És most ugyanezeket a sebeket látja János a mennyben lévő Jézuson, és erről is ismeri fel őt. Mindig a sebeiről ismerik fel Jézust, az övéi. Az Antikrisztuson nem lesznek ilyen sebek. Onnan fogjuk felismerni, hogy ő nem az. De a Jézuson ott vannak, amit a megváltásunkért szenvedett el a Golgotai keresztfán. És megdöbbentő azt, testvérek, itt, ahogy olvassuk ezt a szakaszt, hogy a mennyei trónteremben ott is úgy ismerik Jézust, mint akin ott vannak ezek a sebek. Előttük is igazolta Jézus, hogy elvégezte a feladatát. Látták a szeráfok, akik ott lebegtek Isten, vagy lebegnek Isten trónja körül. Látta a 24 vén. Látták az angyalseregek. Mindenki látta megöletett áldozati bárányka. Ez a fiú Isten, Júda oroszlánja, aki szent vérével váltotta meg az Isten népét, és vetette meg a világ újjáteremtésének az alapjait. Ő a világ egyedüli üdvözítője. Ő az, aki által megszabadul a világ a rothadandóság rabságából, és aki által újjá lesz minden egy napon, és helyreáll a bűneset előtti állapot, de még annál is szebb állapot. Ő a megváltó, ő a szabadító. És nem csoda, azt testvérek, hogy majd látni fogjuk az igehirdetés harmadik pontjában, hogy három kórus is magasztalja ezt a bárányt. De amit itt kiemelnék ezekből a magasztalásokból az, hogy mindegyik magasztalás tartalmilag kapcsolatban áll az Úr Jézusnak a keresztjével. Az első kórus magasztalása úgy hangzik, hogy méltó vagy, hogy átvedd a tekercset, mert megölettél, és megváltottál minket Istennek a te véred által minden nemzetségből, nyelvből, és tettél minket Istennek királyokká, papokká és uralkodunk a földön. Megindokolják, hogy miért jogosult a bárány a történelem vezeti. Azért, mert a véreddel, ez hangsúlyos, a véreddel, életed feláldozásával megváltottál minket, és Isten szolgáivá tettél minket. Ez az első csoport a Jézus által elvégzett megváltást sért magasztalják őt. A második dicsőítés ugyanerre utal. Ez is méltónak mondja a bárány, de ezáltal arra, hogy vegyen erőt, gazdagságot, bölcsességet, hatalmasságot, tisztességet, dicsőséget. Miért? Mert méltó a megöletett bárány. A megöletett bárány. Ők is tudják, hogy ez megöletett, ez a bárány, és tudják nyilván, hogy miért. Itt is a kereszt. A keresztért, a megváltás elvégzésért méltó arra, hogy vegyen az atyától erőt, gazdagságot, bölcsességet, hatalmat, és kapjon a megváltottaitól tisztességet, dicsőséget, dicsőítést és a nevének megáldását. Méltó arra, annak alapján, hogy megöletett. És megváltotta a világot. A harmadik kórus énekében direktben nincs erről szó, de a harmadik kórus Jézust megint báránykaként említi. Nem teszik hozzá, de ezzel utalnak arra, hogy helyettes áldozati bárány. Persze ott nem csak őt magasztalják, hanem az atyát is, és magasztalják a lelket is, aki a báránykával volt egyébként a megkeresztelkedésétől fogva, és segítette mindvégig a megváltás útján végigmenni. Így az utolsó kórus az egész Szent Háromságot magasztalja a megváltás művéért, amiben a bárányé volt a legnehezebb feladat, mert emberré kellett lennie, hogy emberekért tegyen eleget, meg kellett halni emberek bűneiért, poklokra kellett leszállnia azok miatt, borzasztó testi, lelki szenvedések között, de ő teljesítette ezt a ráháruló feladatcsomagot. És nyilván nem csak ő, hanem az Atya és a Szentlélek is magasztaltatik, mert a megváltásban is részt vesz mindhárom isteni lény. Nem csak a teremtésben, nem csak a világtörténelem alakításában, hanem a megváltásban is. De mégis a bárány jelentősége, központi jelentőségű, nem a Szentlélek volt a kereszten, és nem az Atya volt a kereszten, hanem Jézus Krisztus volt a kereszten. Ő az egyedüli megváltó. Olyan csodálatos, hogy mintha ez a három kórus úgy mindegyik aláhúzná Jézus keresztjének a központi jelentőségét, testvérek. Mindegyik aláhúzza. És így annak a mélységes jelentőségét érzékeltetik a mennyei világgal is, de mi velünk is. Hogy lehet az, hogy aminek a mennyei világ akkora jelentőséget tulajdonít, mi annak kevés jelentőséget tulajdonítunk? Nem mi most, talán. Mi nem tulajdonítunk kevés jelentőséget Jézus keresztjének, de eleget se tudunk, elég jelentőséget se tulajdonítunk. Majd a mennyben majd elég jelentőséget fogunk neki tudni tulajdonítani. De vannak, akik azt mondják, hogy nem is kell erről beszélni. Hagyjuk ezt. Ez ilyen botrányos. A világ, ha ezt hallja, hogy itt meg kellett halni a mi bűneinkért, meg, akkor még megbotránkoznak, és még jobban elmennek, még inkább elhagynak bennünket. Ne is beszéljünk erről, és hallgatunk olyan igehirdetéseket, meg hozzászólásokat, ahol szó sincs a Jézus. Jézusról lehet, hogy szó van, de a keresztjéről, haláláról, engesztelési áldozatáról, arról, hogy ő a megölt bárányka, még most is, arról nincs szó. Jézus a megváltó, az egyedüli megváltó, akit magasztal a négy szeráf, a 24 vén, minden angyal, minden teremtmény, aki létezik, és az a tett, amiről mindnyájan megemlékeznek ott a mennyei trónterembe, az nem más, mint Jézus és az ő golgotai halála. Tényleg mondhatja bárki, aki ezt olvas, hogy nem olyan fontos szereplője Jézus a történelemnek. Hát hogy ne lenne fontos? Megkerülhetetlen Jézus személye. És a halála nem kihagyható eleme a keresztény hitnek, valami említésre sem érdemes, sőt szégyellendő, elhallgatandó dolog, valami botrány, valami ciki, valami bolondság. Hát mi is kell, hogy magasztaljuk a bárányt azért, hogy ő a megváltója, az egész mindenségnek, az egyedüli üdvözítő, és olyan jó, ha el tudjuk mondani, hogy az enyém is. Nem csak az egyházé, hanem benne az enyém is. Tudom, az én megváltóm él. Nem tarthatom jelentéktelennek, súlytalannak a kereszt halálát azok után, amit itt olvasok a Szentírásban őróla. Nos, a mennybe ment Jézus a világ történelem ura, ez volt az első dolog. A második, a mennybe ment Jézus a világ egyedüli üdvözítője. És akkor a harmadik dolog, hogy ezek után már nem is csodálkozunk, hogy a mennybe ment Jézus az imádatnak a tárgya. Az imádatnak a tárgya. Ahogy olvassuk, amikor elveszi a könyv tekercset a trónon ülő kezéből, az Atya Isten kezéből, akkor az Isten körülálló elképesztő lények, ezek a szeráfok, tudjátok, ez a hat szárnya, kettővel lebeg, kettővel magát takarja, lábát takarja. Ott van ez a titokzatos 24 vén, akik eddig a trónon ülőt imádták, a negyedik előző részben, a 8-tól 11. versig olvassuk, hogy őt, most ugyanazok leborulnak kifejezetten a bárányka előtt, a frissen megöletetnek kinéző bárányka előtt. Mindegyiknél hárfák, aranypoharak, jó illatokkal telve, ezek a megváltott embereknek az imádatai, amit hoznak ők oda, és egy addig fel nem csendülő, új énekben törnek ki. Ez a báránykát magasztaló első kórus. És erre a kórusra ráerősít, hogy mondhatnám így, hogy rákontráz az angyal seregeknek a kara. A 11-12. versből ott van. Nem egy pár angyalról van szó, amelyik ott elkezd úgy valamit úgy sutyorogni, mutyorogni, dudolgatni, vagy valami, hanem megszámlálhatatlan angyal seregekről van szó. Ezeknek a hangját el se tudjuk képzelni. 10.000-szer 10.000 angyal, és 1.000-szer 1.000 angyal. Emlékeztek, hogy Péternek mondta Jézus az elfogatásakor, hogy ne csapkodjon ott a kardjával, avagy nem gondolod, hogy nem kérhetné most az én atyámat, hogy adjon ide mellém többet 12 légiónyi angyalnál? Máté 26.53. De nem kérte a segítségüket, mert el kellett végezni az isteni terv szerint a neki adott bűnösök megváltását, és el is végezte. Füle Lajosnak van egy aranyos 4 sorosa, amiben így ír erről. A 12 sereg angyal veszteg maradt. Jézus kiitta a keserű poharat, magára vette és legyőzte a halált. A 12 sereg csak díszőrséget állt. A 12 sereg angyal akkor ott díszőrséget állt a Golgota körül. Itt azonban a 12 seregnél is több angyal egyet földet rázó hangon harmóniákkal magasztalja a megölt báránykát, rákontrázva a 4 szeráfnak, meg a 24 vénnek az őt magasztaló énekére. És mikor azt hinnénk, hogy ennél elsöprőbb magasztalás már nem is lehetséges, akkor az előző 2 kórushoz csatlakozik egy harmadik is. Minden teremtmény, mondja János, a mennyben, a földön, a föld alatt, még a tengerben is benne vannak az emberek, az állatok, a növények, minden. Minden magasztalja a bárányt, a vele lévő szent lelket, és kiterjesztik azt a trónon ülőre az atyára. A trónon ülőnek, a báránynak áldás, tisztesség, dicsőség örökkön, örökké, mondják. Örökkön, örökké. Valami elképzelhetetlen ez, testvérek. 3 kórusos, tiszta, érthető hangzuhatag, a bárányka imádatának minden elsöprő hangzuhataga, kristály tiszta, s tökéletesen tisztán kivehető, érthető, egyöntetű, elsöprő erejű, ott áll János, azt se tudja, hogy mit csináljon. És amikor hallja ezt, akkor egyszer csak hallja, hogy még van valami, mert a 4 szeráf, aki kezdte az egészet, ráfelel erre az egészre, hogy amen, úgy legyen. És a 24 vél leborul, és imádja az örökkévalót. Együtt az atyát, és együtt a fiút, és együtt a szent lelket. Hát egy teljes imádat veszi körül Jézust a mennybe. Az a valaki, aki itt járt köztünk, hihetetlen. Aki meghalt ott a kereszten, leköbdösve, meg meggyalázva, leszállt a poklokra, bűnné lett, átokká lett, aztán feltámad, megjelenik 40 napon át az övéinek, felmegy a mennybe tanítványai szemmel által, és ott van most a mennyben, a felhő mögött, vagy a felhőben, Istenben tulajdonképpen, mint ilyen dicsőített személy. Erről nem csak, hogy János nem sejtett valószínűleg semmit, hanem a többi tanítványok, akik ott álltak azon a hegyen. Nem sejtették ezt. Akik vele voltak a megdicsőülés hegyén, azok valamit fölfogtak talán ott a megdicsőülés hegyén korábban. Jézusnak a mennyei dicsőségéről, de erre valószínűleg még ők se gondoltak. És onnantól, hogy ezt János meglátta, és aztán leírta, és tudatta a keresztjénekkel, onnantól kezdve az ő dicsősége még nagyobb lett a tanítványainak a szemébe, és még súlyosabb lett Jézus személye, és az ő kereszthalála is, meg a feltámadása is. Tudták azt, hogy ők magasztalja az egész mennyország. Akkor nekünk mit kell csinálni? Őt örökké magasztalják. Nem csak tegnap volt ez így, amikor őt magasztalták, ugye, ez azt jelenti, hogy hanem őt már az örök időktől kezdve így magasztalták, és mindörökké így fogják magasztalni. Tényleg akkor Jézusnak nincs jelentősége, vagy nincs fontossága, nincs súlya? Hát dehogy nincs. És akkor, ha őt így imádják a mennyeiek, akkor hát mi itt vagyunk a Földön, az ő általa irányított történelemben, akkor mi mit csinálunk, ha nem imádjuk őt mi is? Ha nem csatlakozunk ehhez a kórushoz, ha nem lépünk be mi is, amikor a szólamba ránk kerül a sor. Beintett már nekünk a mennyei karmester, magasztaljuk mi is Jézust, és dicsőítsük őt, aki méltó az imádatunkra. Most látjátok, hogy Jézus itt a földön megy, és eltűnik. És aztán a bepillantást enged azért Jánosnak egy kicsit, hogy lássa már meg, hogy most mi van ezzel a mi Jézusunkkal. És akkor látja, hogy ő a világtörténelem ura végül is. Hogy mikor, mi történik, hát az atya döntötte el, de ő az, aki megvalósítja, és a Szentlélek is ott van vele. Ő a világ egyedüli üdvözítője, akit a megváltásért magasztal az egész mennyei világ. Ő az imádatnak a tárgya a mennyei tökéletességben. Szóval lássuk mi is János szemével Jézust. Adja meg az Úr nekem is, meg nektek is, hogy lássuk János szemével, az ige szemével Jézust, és nyugtázzuk örömmel most ezen az ünnepen, hogyha ugye a világtörténelemre nézünk, amiben most itt élünk, meg a saját életünkre, hogy ennek az egésznek a története az ő kezébe van, tőle függ. Vigasztaljon ez bennünket. Erősödjünk meg aztán abban a dologban, és legyünk hálásak azért, hogy a keresztjén megváltotta a mindenséget, benne az ő népét, és abba engem is. Megváltom nekem Jézus. Üdvözítő. És kapcsolódjak bele újra és újra az ő imádatába, ami a mennybe öröktől mindörökké zajlik. Én is kapcsolódjak be a magam kis töredékes, meg hamiskás hangjával, meg erőtelen hangjával. Csatlakozzak a mennyei kórushoz. Most is, ezen az ünnepen is. És magasztaljam őt. És talán még hozzátehetjük azt mi, akik ma élünk, hogy mondjuk neki, hogy Maranatha, hogy jöjj el, Úr Jézus, jöjj el. Hadd lássunk meg téged, mi is, a te nagy dicsőségedbe. Te, aki elmentél, jöjj vissza, és teremtsd újjá ezt a világot, és benne bennünket is, hogy együtt lehessünk veled örökön örökké. És talán még egy utolsó dolog, amit tehetünk, hogyha beszélünk Jézusról másoknak, akkor beszéljünk is, valahogy próbáljuk meg, akkor láttassuk őt ebben a dicsőségbe. Ne felejtsük el Jézust, nem csak a kereszten láttatni, az is az ő dicsősége, de a mennyben is láttatni. Jézust a maga fenségében tanúsítsuk minden bizonyságtételünkben. Segítsen ebben minket a mi Urunk. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy mi is ezzel, ami töredékes, meg hamiskás, meg erőtelen hangunkkal belekapcsolódhatunk a téged magasztaló mennyei karba. Felfoghatatlan a számunkra ez az egész. Ugye a szeráfok, a 24 vén, angyalseregek, és az egész mindenség téged magasztal. De olyan jó, hogy ebbe az egészbe valahogy mi is bekapcsolódhatunk. Hogy nem kell ebből kimaradnunk. Köszönjük, hogy most ezen a mennybe meneteli ünnepen is ezt tehetjük. És nem csak most, hanem minden napon ezt tehetjük. Segíts minket, hogy a te magasztalásod, a te dicsőítésed ki ne halljon a mi szívünkből. Köszönjük, hogy magasztalhatunk téged azért, mert te vagy ennek a világtörténetnek a méltó vezetője. Hogy itt semmi nem történik véletlenül, meg emberi elhatározások szerint, hanem minden végül is a te akaratod szerint megy végbe. A te általad szabott időbe és módon. Köszönjük néked, hogy imádhatunk téged, mint a történelem urát. És köszönjük néked, hogy imádhatunk téged, mint megváltót, aki ma is ott hordozod magadon a sebeidet, amivel emlékeztesz bennünket is arra, hogy kik vagyunk, és mire volt szükségünk ahhoz, hogy üdvözüljünk. Igen, a te áldozatodra, a te véredre ott a kereszten. Magasztalunk téged, aki nem csak népednek a megváltója vagy, hanem a teremtettségnek is, és egy napon miattad lesz újjá minden. Köszönjük néked, hogy magasztalhatunk téged, imádhatunk téged. Méltó vagy az imádatra, és egyedül te vagy méltó az imádatra. Tarts vissza bennünket attól, hogy magunkat imádjuk, vagy más dolgokat, teremtett dolgokat ezen a földön. Azoktól várva a boldogságunkat, a békességünket, attól, hogy a te imádatot tölthesse minnyájunk szívét, lelkét. Köszönjük néked, hogy ez a legtöbb, amit adhatunk neked. Azért a jóért, amit érettünk tettél, és amit velünk tettél, és tenni fogsz még ezután. Kérünk téged arra, hogy áld meg szíveinket, lelkünket, életünket, gyülekezetünket, áld meg a te keresztény népedet, hogy tudjunk rólad mindig így emlékezni, így állhass előttünk mindenkor, így tudjunk téged meghirdetni másoknak a te fenségedben. Kérünk téged arra, hogy áld meg szívünkben az igét, és légy velünk a mai nap hátralevő részén is. Köszönjük, hogy együtt lehettünk, és köszönjük, hogy téged magasztalhatunk ezen az ünnepen. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Kedves testvérek, ha Isten éltet minket, a következő alkalom pénteken lesz a Biblia ima óra. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, illetve hát vasárnap Isten tisztelet lesz, és vasárnap délután pedig családi délután lesz, ahol az édesanyákat köszöntjük meg újra anyák napja alkalmából. Az Úr áldja gyülekezetünket, és vigyázzon minnyájunkra a hét hátralevő napjain is. Ő legyen gyülekezetünk őriző pásztora. A 359. énekkel zárjuk ma esti istentiszteletünket. 359. Énekeljük el mindvégig. Úr Jézus, aki felséggel és dicsőséggel mentél égbe. áldás békesség.